Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Milyen taktikával lehet megállítani Kylian Mbappé-t és a francia támadógépezetet? Anglia és Gareth Southgate egyáltalán képes lehet-e erre? A franciáknál játszik a világbajnokság leginkább alulértékelt futballistája? Mbappé vagy Foden? Dembélé vagy Saka? Ha a két válogatottból kéne összeállítani egy álomcsapatot, melyikük kerülne be a kezdőbe? A kérdés nehezebb, mint gondoltuk. VB Extra. A Sportcast külön kiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Alakulóban a legjobb 8 mezőnye. Anglia és Franciaország, valamint Hollandia és Argentína küzd majd az elődöntőért a katari világbajnokságon. Az esélyek alapján ide tart Portugália és Brazília is. De vajon sikerül-e célba érniük? Ez itt a Sportcast VB Extra 6. epizódja, a mikrofonnál Kocsmár Tóth István, a stúdióban pedig Zombori Zalán, korábbi válogatott labdarúgó, játékos menedzser, illetve Ilko Miklós, az Index főszerkesztő helyettese.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
1962-ben Chilében fordult elő utoljára, hogy egy VB-n címvédőt ünnepeljenek, a brazilok be a Peléféle legendás generáció tudta ezt összehozni. Tegnap a franciák domináns játékkal jelentkeztek a lengyelek ellen is. Hogy látjátok, érik-e a történelem, és lehet-e ebből címvédés? Zalán?
A 2018-as csapatra mondták, hogy az egységben volt az erejük, ez most még jobban jelen van, úgy látom, meg ők is egyre többet nyilatkoznak erről, hogy iszonyatosan jó csapat szellem van, nagyon jól eltalálták az idősebb és fiatalok arányát a csapaton belül, óriási tisztelet övezi a játékosokat, és csapaton belül is nagyon nagy a tisztelet egymás iránt. Ezt szerintem látható a pályán. Annak ellenére viszont ugye azért a fiataloknak megvan a fontos szerepük, hogy akár ugye volt, nagyon jól lehetett látni, volt, azt hiszem, hogy tegnapi mérkőzésen volt, amikor Fofana beállt, és még Griezmannra is rászólt, hogyha helyezkedési hiba volt, és nem sértődés van belőle, meg visszaszólogatás, hanem az van, hogy tudomásul veszik az idősebbek is, és ugyanúgy úgymond beállnak a sorban, ha lehet azt mondani, amikor meg el kell végezni a kuli munkát. Úgyhogy most csapat szinten nagyon megvannak. Amennyire aggódtunk értük a VB előtt, annak ellenére most a védelem is nagyon stabilnak tűnik. Középpálya volt a legnagyobb kérdőjel. Ott is rendben vannak, most ugye Griezmannnak van ez a kicsikét különlegesebb szerepe. És ami nagyon nagy előny szerintem, és ami sokat jelenthet, ha VB-t akarsz nyerni, hogy mindig van egy olyan világklasszis, aki tudja a különbséget hozni.
Hát a világklasszis az jelen pillanatban tényleg Kylian Mbappé lehet, aki dönt eddig a franciák oldaláról. 5 gólnál jár, 2 gólpasszt adott. Elképesztő, hogy 23 évesen mennyire meghatározó figura, még akkor is, hogyha tudtuk már 2018-ban is, hogy szenzációs tehetség.
Igen, és szerintem a franciáknak, amellett, hogy minden adott, hogy 4 év után ismét megnyerik a világbajnokságot és megvédjék a címüket, ami múlni fog, vagy amin talán a leginkább múlik, az maga Mbappé. Tehát én azt látom, hogy ha Mbappé kifog egy rossz napot, vagy ne adj Isten, most hát nem ne adj Isten, de ha mondjuk az angolok, ugye Kyle Walker, minden bizonyan ő fog ellene védekezni a szélen, nagyon jó napot fog ki, és Mbappé-nak momentuma sem lesz, bár ugye ezt azért nehéz elképzelni, de ilyen is előfordulhat, akkor azt gondolom, hogy a franciák nagy bajban lehetnek. Azért tegnapi meccsen is látszott a lengyelek ellen, hogy megszerezték a labdát, és azért minden támadást próbáltak arra kiegyezni, hogy juttassuk el a labdát Mbappéhoz, és ő majd valamit fog vele kezdeni. Hát ez azért tegnap elég szépen ugye bejött, 2 gól és 1 gólpassz a lengyelek ellen, és tényleg élmény volt nézni Mbappé játékát, olyan volt, mint amikor lemegyünk a grundra futballozni, és széles mosollyal felszabadultan jönnek ösztönösen a gólok és a mozdulatok. De mi van, ha ez nem így lesz?
Akkor ott van Dembélé.
Dembélé a jobb oldalon.
Tegnap Dembélé játszott kevésbé jól. Tehát ez az erejük is egyébként, hogy amellett, hogy azért Zsirúnak a szerepét is nagyon fontos megemlíteni, hogy ő ott azért tartja a két belső védőt folyamatosan, és ha Mbappé-nak van rosszabb napja, vagy Mbappé-ra fókuszálsz kicsit jobban, akkor kicsikét kiengedsz a másik oldalon, akkor Dembélének lesz több területe, és esetleg tud egyezni, mert ugye feltételezem, hogy Walker lehet, hogy meg tudja oldani. Egyébként Mbappé nyilatkozta is korábban, hogy ha valaki, aki ellenne nagyon nehéz játszani, az Walker, mert pont a sebessége miatt. De azért oda be kell biztosítani, egy a kettőket meg kell oldani valahogy, mert azért egy az egyben általában bárkit megver a világon, és azért kell, hogy legyen meg mögött a biztosító. A két belső védő sebességéből kifolyólag oda nagyon el kell oda tolódniuk, hogy ezt a területet jobban lezárják, és hogyha ezeket a forgatásokat a franciák esetleg jól meg tudják oldani, akkor viszont Dembélének lesz jó helyzete, ha Dembélé fog ki jó napot. Nyilván nincs Mbappé szinten, de ugyanúgy extra klassz is, hogyha őnek tényleg jó meccse van. Giroud meg Dubiszkol, mert hogy jobbról vagy balról jön neki a beadás, mindegy. Úgyhogy azért én ennyire nem hegyezném ki Mbappéra, de tény is való, hogy azért kulcs szerepe lehet abban, hogy az angolokat meg tudják verni.
Pelé 7 gólig jutott 23 évesen, tele vannak alapok azzal a kérdéssel, hogy van-e Mbappé akkora klasszis, mint Pelé volt a maga idejében. Ti hogy látjátok?
Korszakokat összehasonlítani nem lehet, de ha csak simán a számokat nézzük,
ne is a
akkor...
korszakot hasonlítsuk így, össze, így, hanem hogy a saját riválisaik
között. Pontosan azt akarom mondani, hogy egyébként a saját idők a korszakában jelenleg Mbappé jobb statisztikákat hoz, mint Pelé. Várjuk meg azért Mbappé-nak a karriere végét, és akkor térjünk majd vissza erre akkor. De tény is való, hogy ha most nézzük, amit te is említesz, hogy 24 éves korig Mbappé hozza azt a teljesítményt, amit Pelé hozott annó. Úgyhogy ezek alapján azt mondom, hogy igen.
Csak egyet érteni tudok. És azért ugye azt is tegyük hozzá, hogy ezért eltelt nagyjából 60 év ugye a két időszak között. Azért is nehéz összehasonlítani, mert akkoriban azért a futball nagyjából a 4 évente megrendezett világbajnokságot jelentette. Ma már azért bajnokok ligája van minden évben, európai topligák, nemzetek ligája. Tehát annyi sorozat van és annyi mérkőzés van, hogy azért sokkal jobban szétzilálódik úgymond egy játékosnak a megítélése, meg az éves teljesítménye, de az tény, hogy amit eddig mutat Mbappé, az nagyjából Pelé szintjén van.
Csak néhány szám, ami például sokat emlegetjük az XG-t, a várható gólmennyiséget a helyzetek alapján, 5-ös számnál jár azon helyzeteit összeszedve, amiből 9 gólt lőtt. Ez azt mutatja, hogy világbajnokság ide vagy oda, teher, elvárások, bármi Mbappéval szemben hihetetlenül higgadt, és a rosszabb minőségű helyzeteket is tökéletesen oldja meg. Elég csak a tegnapi lengyelek elleni 2 góljára gondolni. 14 méterről durván kétszer is olyan szenzációsan találta el a labdát, oké, nem volt a világ legnehezebb helyzete, de tényleg olyan helyekre ment, hogy Szczesny, aki kiváló formában védett az egész világbajnokságon, esélytelen volt vele szemben.
Aki rendszeresen nézi a francia bajnokságot, az láthatja, hogy Mbappé ezt a tökére fejlesztette, hogy ezeket a bal összekötőből behúzott jobb lábra, és onnan, ahogy tekeri a hosszúra, illetve most már megvan a... Igen, muszáj kombinálnia, mert előbb-utóbb a kapusok kiismerik, és zseniális, ahogy adott pozícióba észreveszi mindig a legjobb megoldás, hogyha visszaemlékeztek az első góljára tegnap, ott abban a pozícióban nem is volt neki meg a hosszú, és viszont annyira jól bemutatja, hogy esetleg a hosszúra is el tudja rúgni, és ezzel elbizonytalanítja a kapust, és zseniális egyébként, ahogy nem is tekeri föl a rövid felsőbe, hanem egy ilyen, nem is tudom, mint Juninho Pernambucano rúgta hogy a szabadrugásokat, hogy egy picikét ilyen nyújtott lábbal rúgta meg, és csapodott a léc alá. A második az már mondhatni más specialista ebben a hosszúba való tekerések. Hát a Paris Saint-Germain rendre hozza ezeket, és zseniális tényleg. Látszik, hogy mennyit foglalkozik ezzel, hogy fejleszti magát, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága lehet egy extraklasszis játékosnak, hogy nem gondolja azt magáról, hogy ő már mindent tud, hanem igenis érezhető, hogy foglalkozik ezzel edzéseken, és ez visszatükröződik a pályán. Én örülök ennek nagyon, mert sokszor beszélgetünk arról, hogy hátradőlnek játékosok fiatalkorban. Ő nálam megérződik az, hogy van egy elvárás vele szembe, ami most már nagyon-nagyon magasan van, és ezt ő akarja hozni, és ezért megtesz mindent.
Hallgatóink ugyan nem látják, de majd a cikk felületre belinkeljük azt a pályarajzot, amin Mbappé-nak a góljainak a helyzete látható, hogy honnan lőtte azokat a gólokat. Nagyon érdekes, hogy a 5 és feles és a 16-os vonal közül a 9 góljából 5-öt innen szerzett. Az viszonylag egyértelmű, hogy Mbappé-t a 16-oson belül lőni hagyni, az egy olyan luxus, amire a lengyelek például tegnap este ráfizettek, ezt az angoloknak nem szabad elkövetniük, mert...
Bocsánat, hogy még azt is hozzátenném, hogy emlékezzetek vissza, hogy viszont annyira széles a palettája, hogy amikor már ráállsz arra, hogy tekerni fog, volt az első fődőben egy olyan, amikor viszont nagy lendítő visszavette balra, és a rövidre azt Szczesnynek kellett ott bravúra védeni, szóval iszonyatos érzés lehet egy védőnek vele szembeállni, mert mind a két irányba zseniálisan tudja ezeket a megoldásokat, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy nagyon nehéz kiismerni, és nehéz egyezetbe pláne levédekezni.
Ki dönthet még, hogyha Mbappét jobban megfogják, esetleg mondjuk Southgate bevállal egy 3 védős rendszert, és ráteszi mondjuk 2 szélsőt, Walkert behúzva.
Hogy átvált a 3-4-3?
Mondjuk Southgate átvált.
Jellemző, hogy az erősebb csapatok ellen rendszerint meghúzza ezt, hogy a négyvédőst azt átállít, hogy nem is 3-4-3, ez inkább ez már egy ilyen ötvédős rendszer, ugye, hogy biztosítja a szélén azt pont, amiről beszéltünk, ezt a létszámfölényt, hogy ha esetleg egy az egyben megverik a szélén a szélső védőt, akkor a belső védőkből a szélső jobb szélső az ki tudjon oda keresztül.
Igen, mondjuk Trippiert át lehet oda vezényelni, Newcastle-ben szenzációs szezonja van, és akkor megpróbáljuk bekettőzni Bappét. De ebben az esetben azért Giroudtól bőven kell ott középen tartani. Most már a francia válogatott örökös gólrekordere. 52 találat, 117 válogatott mérkőzés, Thierry Henry rekordját adta át a múltnak.
És nagyon fontos hozzátenni, hogy Giroud első válogatott mérkőzése 25 éves korában volt. Gondoljunk bele, hogy ő ezt, hogy mi lett volna, ha mondjuk ő is 20 éves korában kezdi a válogatott mérkőzéseket.
Hát mondjuk az a francia szempontból nem volt egy jó korszak, lehet, hogy 2010-ben ott lett volna a VB-n, aztán soha többet, hogy mohaszkodjak.
Hát igen, és 18-ban egy gólt se rúgott a VB-n. Úgyhogy lehet több szempontból nézni. Mbappé viszont már most 33-nál jár, és még nincs is 25. Szóval érdekesek ezek a számok. De Giroudnak egyértelmű, hogy óriási szerepe van ebben a játékban.
Olvasod azért a francia sajtót rendszeresen.
Igen.
A franciák most már megbékéltek azzal, hogy Henry a múlté és új rekorderük van?
Megbékéltek vele, de a habatortán az lenne, hogy ha ezt egy kupával tenni a végén, föltenni az íre a pontot. Egyénileg ő bekerült abba a krémbe, Henry, Zidane, Platini, Trezegé, hát itt azért egy olyan asztalhoz került, amit tőle már nem lehet elvenni, független attól, hogy nyilván Mbappé hamarosan ezt meg fogja dönteni, ezt a rekordot is. De tény is való, hogy nagyon-nagyon sok kritikusa volt neki, főleg elől, amit az előbb említettem, hogy 18-ban úgy lettek világbajnokok, hogy a centerük nem rúgott egy gólt sem. Az ő szerepe speciális, amellett, hogy egyébként nagyon-nagyon extra a 16-oson belül, és most ezáltal, hogy megvan a két világklasszis szélsője, és megkapja ezt a támogatást, de a labda nélküli játék, amiben a franciák nagyon erősek, és tegnap is sokan panaszkodtak, meg hallottam a tévében is, hogy hát, hogy ők nem pressingelnek, ugye lenne. Nem is fognak pressingelni, nekik nem ez a játékuk. 18-ban sem azzal nyertek világbajnokságot, hogy fú, de extra látványos foci van. Stabil védekezés, megvan a kontrára a lehetőségük, ők nem fognak ezen változtatni, nem lehet arra számítani, hogy ők helyzet hátán itt fogják lejátszani a 90 percet.
Ugye a pressingnél alapvetés, hogy például a középső centered legyen egy nagyon mozgékony ember, aki jól érzi meg a pillanatokat, amikor el kell indítani a letámadást, illetve többnyire kétszűrős játékkal működik. Hát a franciák ehelyett egy 6-ost szerepeltetnek és 2-8-ast, ebből számomra a legkellemesebb meglepetés Antoine Griezmann teljesítménye, játéka, akiről több francia lap is azt írja, hogy a VB eddigi legalulértékeltebb játékosa. Hát a lengyelek ellen például az első Bappé gólnál az, hogy a nő hajszál pontosan kivágta a labdát 16-oson belülről felszabadítva, 40 métert ment, és Giroudnak tökéletesen jött.
Úgy érezted, hogy az tudatos volt egyébként?
Én igen.
Tehát ennyire fölrúgni az égbe és úgy tudatosan adni, ezzel vitatkoznék egyébként, de tény, hogy persze volt benne egy olyan gondolat, hogy valahol a periférikusan látja, hogy ott van egy társ, és akkor úgy szabadít föl, hogy azért picit irányba menjen, de nem gondolom, hogy úgy így rúgnád oda tudatosan a társadnak, hogy ennyire magasan. Tény, hogy utána Giroud zseniálisan oldotta meg. De egyébként visszatérve Griezmannra, ilyen zongoracipelő szerepben vállalt most ő szerepet igazából.
Úgyhogy ő volt ezért a karrierje során középcsatár, főleg szélsőként volt szenzációs teljesítménye annó a Real Sociedadban, aztán az Atletico Madridos első korszakában, és betették a középpályára, nem duzzog, nem problémázik, játszik.
Deschamps egyik bizalmi ember egyébként Griezmann, rendszeresen nyilatkozgatta abban az időben is, amikor neki az Atletico-ban nem ment olyan jól a játék, és mégis kapta a lehetőséget a francia válogatottban, hogy ő ezt mindig szeretné meghálálni neki, és szerintem azzal, hogy ő ezt a szerepet felvállalja, ezzel is megmutatkozik azt, hogy mennyire erős a csapatszellem, hogy ezek a sztárjátékosok is alárendelik magukat az eredményt. Ez visszatükröződik a pályán, illetve a pályán kívül is folyamatosan lehet olvasgatni azt is náluk, hogy nem zárkoznak be a szobába, hanem vacsora után is tele van a játékterem a játékosokkal, és együtt vannak. Úgyhogy ez mind számít, és szerintem Griezmann van annyira intelligens, hogy tudja, hogy ezen a BB-n ez a szerep, ezt kell megoldania, és zokszó nélkül megcsinálja.
Még egy apróság Griezmannnal kapcsolatban, hogy ő is tegnap francia rekorder lett, Zsinórban a 71. válogatott mérkőzés volt a franciáknál, ahol szerepet kapott. Elképesztő sorozat, 2017-ben pont egy angolok elleni barátságos meccs volt legutóbb, ahol nem számított rá Didier Deschamps. Hihetetlen 5 év kihagyás nélkül a válogatottban.
Tényleg egy olyan extra klasszis, aki felvállalja az zongoracipelő szerepet. Kicsit ugye ez egy szerintem egy picit képzavar is, mert ugye a zongoracipőt átlába ugye a hatosra, vagy a érekező középpályásokra szoktuk mondani, ő pedig egy támadó játékos, és egyébként nagyon jól és hasznosan ki is veszi a szerepét a támadásokból. Igaz, nem ő rúgja a gólokat, vagy adott esetben fejletlenül a gólpassz se ő adja, viszont rengeteg kulcspassza van, rengeteg olyan indítása van, úgy helyezkedik, amivel elősegíti a támadásokat, és ez ebbe a francia válogatottba ez egy felbecsülhetetlen érték. Ezzel a játékstílussal és ezzel, amit ő le tud tenni az asztalra, gyakorlatilag szinte minden válogatottba beférne.
Konkrétan Mbappé mögött a második legtöbb támadásban vett részt Antoine Griezmann. Mbappé ugye nagyon sokat fejez be, Griezmann a kuli munkában vállal szerepet, amikor föl kell hozni a kezdőkörtől, mondjuk a 16-os környékére be kell játszani. Leo Messi mögött, sőt nem is mögött, előtte. Ővé a legtöbb helyzet kialakítás, az ő passzaiból jön a legtöbb lövés utána a társtól. Ez is mutatja, hogy mennyire jó formában van, és mennyire észrevétlen. A barátnőmmel néztük a mérkőzéseket, és ő azt mondta, hogy hát neki a Griezmann az mekkora nagy kedvence volt régebben, és most olyan kis bénácska, hogy nem ér oda, nem látszik, nem csinálja. És mondom, nézzük már meg a számokat. Hihetetlen, hogy mekkora a kontraszt, a tévés élmény, és a rendelkezésre álló adatok alapján a valós teljesítmény között.
Pontosan, ő konkrétan egy olyan szerepkörben van most, ami kevésbé látványos, a statisztikák szempontjából sem annyira kapjuk vissza, amikor nézünk egy mérkőzést, nyilván utána a számok azt megmutatják, hogy ő mennyire stabil, mennyire jó helyen van nála a labda, illetve mennyire jó megoldásokat választ, hogy talán minden mérkőzésen volt náluk kétszer is olyan, hogy ezek a súlypont áthelyezések nem feltétlenül nagy ívelésekkel, hanem lapos, éles passzokkal tudta úgy kihozni abból az ellenfél által letámadott területeket megbontani és átvinni a másik oldalra a labdát, ahol tudta ezáltal létszámfölényt kialakítani. Ezeket zseniálisan érezte háttal a pályának is, mert ugye ő azért szinte az egész életét úgy játszotta le, hogy szembe volt a védelemmel. Most meg ugye nagyon sokszor egy olyan pozícióba találja magát, hogy háttal játszik, és ez is mutatja azt, hogy mennyire intelligens játékos, hogy ezeket is gyönyörűen megoldja. Tegnap ráadásul nem csak 8-as pozícióban volt, hanem azáltal, hogy ők nem pressingeltek, és a lengyelek ugye a szélén keresték ugye azokat a területeket, ahol meg tudják bontani a franciákat, Tchouaméninek rengeteg nagyon nagy területet kellett befutnia, és nagyon sokszor kellett kisegítenie Koundénak például, aki ugye nagyon sokszor egyedül maradt.
Tchouaméni kicsit szenvedett is, főleg a második félidőben, miután besárgázták, utána azért voltak problémái.
Voltak problémák, nem véletlenül is szerintem azért is frissített ott középen, mert pont Tchouaméni játszott a legtöbbet, szóval minden mérkőzésen kezdő volt, a legtöbb játékperce volt neki a csapatban, úgyhogy érezhető volt, hogy egy kicsikét kezd fáradni, és azon abban a pozícióban, főleg ebben a játékban meg friss emberre volt szükség. Fofana szerintem gyönyörűen megoldotta most. Itt egyébként zárójelben jelezném, hogy az összetartás legyen a csapat, hogy Fofana mennyire gyengén játszott többek között, nyilván az egész csapat Tunézia ellen, de hogy utána egyből az edző is külön leült vele beszélgetni, a játékosok is bíztatták, és lámos több mint 30 percet kapott.
De azért rájunk meg egy pillanatra, mert mindketten sokat emlegettétek az összetartást. Tavaly az Európa-bajnokság kapcsán egyfolytában arról szóltak a franciákról szóló sajtóhírek, hogy ezek hármasával eljárnak fifázni, hajnali 4-5-ig akár meccstapon is megy a PS, és elvannak, és klikkesednek, és borzalmas az összhang. Hogy tud ekkorát fordulni a világ egyetlen egy év alatt?
Szerintem nem a világ fordult, hanem akkoriban volt egy negatív hangulat, amit inkább szerintem a sajtó fújt fel egy picit egy ilyen lufiként. Ez ugye kidurrant, és Deschamps-nak ugye talán amellett, hogy egyébként taktikailag is szerintem egy jó edző, de neki a legnagyobb erénye az, hogy a játékosok nyelvén ért, és az öltözőt azt tudja ellenőrizni. Szerintem ez 18-ban is látszódott. Ugye a megnyert VB döntő után a játékosok beszaladtak a sajtótájékoztatóra, és elkezdték őt locsolni,
meg földobálni. Hát ezt te élőben láttad, ezért tudod ilyen jól.
Személyesen átéltem, és ott látszott a játékosokon, hogy igen, ez egy kollektíva. Kikerült a képletből azok a játékosok egyébként, a keretből kikerültek, akik egy picit a széthúzást, hát hogy is mondjam, felbújtották, akik előidézték ezt a széthúzást, ugye értsd például Paul Pogba.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Nagyon-nagyon jól meg lehet nézni egyébként a keret kialakításánál, hogy mennyire karaktereket, milyen típusú játékosokat keres. Kis túlzás, azon gondolkoztam tegnap, hogy nem tudom, 25-ös keretek van?
25, igen, mert hogy Benzema helyére nem jött senki.
És ha belegondolunk, a 25-ből ő igazából max. 15-tel számol a VB-n. Most volt egy Tunézia elleni mérkőzés, ahol jó, akkor játszanak a többiek is, ha már itt vannak, de kicserélsz, 9 embert kicserélsz a csapatba, abból a 9-ből 3 nem a saját posztján játszik, igazából tét nélküli mérkőzés, az ellenfél az életért, mert sok olyan tényező volt, ami miatt nem azt mondom, hogy ez várható volt, de nem lepődtem meg ezen. De tényes való, hogy kis túlzásra 10 ember, aki úgymond felesleges, annak nagyon fontos, hogy olyan szerepe legyen, hogy ezt el is vállalják. És nekik ne legyen probléma abból, hogy ők ülnek a padon és nem játszanak egy percet se, viszont az edzésen oda tegyék magukat, megtiszteltetés legyen nekik, hogy ott lehetnek és játszhatnak ezekkel a játékosokkal egy világbajnokságon, akár csak edzésen is, és ne legyen bomlasztó az öltöző. És szerintem itt van a kulcs, hogy Deschamps ezeket az embereket nagyon jól kiválogatta. Hozzátéve persze, hogy neki megvan az a respektje, hogyha ő megszólal, azért más, mintha Domeneket hallgatnánk.
Anglia, már emlegettük őket, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Borbély László, az Index katari tudósítója a helyszínen látta mind a 4 angol meccset, így aztán a tegnapi Szenegál elleni találkozót. Laci, szia! Mesélj nekünk egy kicsit, milyen élmény volt ez a tegnapi 8-ad döntő, mit láttál az angolokon?
Sziasztok! Hát már az is egy nagy élmény volt, hogy ezúttal eltévedés nélkül sikerült kiérnünk az Al-Bayt stadionba, mert ez eddig még egyszer se jött össze. A korábbi tapasztalataim alapján biztos voltam abban, hogy a szenegáliak nem túl nagy, de annál lelkesebb tábor a végig ünnepelve fogja buzdítani a csapatot. Ez nyilván mindig feldobja a hangulatot, pláne ha jól is játszik a csapat, már pedig a meccs elején erre nem lehetett panasz, hiszen hiába kontrollálta a találkozót az angol válogatott, inkább az Afrika de kupány győztese tudott veszélyt jelenteni a kapura. Mondjuk ahogy ilyenkor lenni szokott, jött egy olyan támadás az esélyesebb ellenféltől, amit góllal fejeztek be, megbüntették a hibát, innentől kezdve pedig gyakorlatilag a fél idő végére meg is törtek a szenegáliak. Második, harmadik gól után kicsit hitelhagyottak is lettek, és onnantól kezdve nem volt nagy esély arra, hogy visszajöjjenek, úgyhogy a végjáték az már nem volt egy túl izgalmas.
Ha tippelned kellene, akkor milyen mérkőzésre számítasz ezen az angol-francia negyed döntőn?
Hát elsősorban remek meccset várok, hiszen talán a két legjobban teljesítő csapat feszül egymásnak. Az angoloknál volt egy amerikaiak elleni túlbiztosított meccs, amiből túl sok következtetést felesleges lenne szerintem levonni. Ezt leszámítva valóságos gólesőt láthatunk a csapat meccsén, hiszen a maradék 3 meccsen 12-szer voltak eredményesek. Jude Bellingham a gyakorlatilag klasszissá érett, klasszisként uralja a középpályát, Harry Kane irányítóként is remek, Phil Foden, amikor játszik, minden pillanatban benne van a gólveszély, és akkor még ilyenek vannak, hogy Rashford, Grealish, Saka, bármelyik képes eldönteni egy meccset. Ott van a franciáknál, ugyanakkor Kylian Mbappé, akire senki, egyik védelemnek sincsen ellenfele. Úgyhogy ott itt is egy kis siklás volt összesen csak, de az is egy ilyen tartalékos felállás, úgyhogy szerintem ez egy előrehozott döntőnek is beillik.
Köszi Laci, további jó munkát, és azért pihenj is egy kicsit. Hallottuk, hogy Laciban milyen benyomást keltett ez az angol-szenegáli, meg összességében a franciák, és ugye ő is szóba hozta azt, amit mi már itt emlegettünk, hogy azért az a Tunézia elleni válogatott találkozó a francia szempontjából nem feltétlenül mérvadó. Az angoloknál mérvadó lehet-e bármi, amit láttunk a csoportkörben, mert azért olyan nagyon nem kellett megizzadniuk.
A csoportkörből ugye nehéz mindig levonni a konzekvenciákat, bár le lehet, de ahogy itt beszéltük is egymás között, azért valójában a 8-ad döntőnél kezdődik el a világbajnokság, ugyanez igaz ugye a bajnokok ligájára is, meg szinte minden nagy tornára, különösen akkor, amikor ugye már a következő világbajnokság majd 48 csapatos lesz, na de arról majd beszélünk 4 év múlva. Most beszéljünk Angliáról, szerintem a szenegáli meccsből elég sok mindent le lehet vonni tapasztalatként az angolokkal kapcsolatban. Az egyik az a védelem sebezhetősége, ez rögtön ugye az első 20 percben az angolok szépen tartották a labdát, megpróbáltak ugye nyugodtan építkezni, és két hajmeresztő hiba is volt a védelemben, amiből megpróbáltak a szenegáliak egy támadást vezetni, de aztán ugye korrigálták az angolok a saját hibájukat, ugye itt Maguire-re gondolok elsősorban, akit az angol sajtó is kiemelt, hogy talán az egyik, sőt, talán az egyetlen gyenge pontja lehet ennek a válogatottnak. Szenegál ellen sikerült javítani a hibát, azért amikor Griezmann vagy Dembélé ér oda, akkor nem biztos, hogy ők is ilyen könyörületesek lesznek, mint tegnap Dia vagy Sis,
Igen, azt akartam mondani, hogy azért a szenegáli támadósorban többnyire mondjuk angol másodosztályban szereplő játékosok, vagy mondjuk az olasz élvonal alsó fertájához tartozó csapatok támadói támadtak.
Vagy a francia élvonalban levő támadók, ugye van a Monakónak például két játékos, ugye, és ráadásul Crepin Diatta az egy kifejezetten gyors és jól cselező szélső, de még ő se tudta kihasználni a angol védelemnek a hibáit.
Hát nyilván... ott még a Fradi védői is simán kilevették a pályáról.
Igen, és egyébként ez már determinálta
nem,
is.
Nem vicc,
mondhatni
tényleg
könnyűnek találtad ott.
De ugye mondom... folyamatosan nézem nyilván a francia bajnokságot, és szerencsé volt élőben megnézni az itteni Monaco elleni meccset, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy az a sebesség, ami egyébként pont például Diatában benne van, hogy ezt mennyire nagyon jól semlegesített a Fradi, úgyhogy nincsen ő még olyan szintű játékos, mint mondjuk például egy Mbappé, hogy ő belőle még azért gyönyörűen fel lehet készülni abból a szempontból, hogy bebiztosítani mögé, lezárni azokat a területeket, hogy ne engedjék futni Mbappénál, már annyi hangszeren játszik, hogy ott már azért kicsit még más a helyzet. Valóban ez lehet majd a különbség, hogy más támadósor lesz ez most szembe velük.
Örülök, hogy behoztad egyébként a Fradi Európa Liga meccseit, mert ott például, amit láttunk a Monaco sebességében, az mondjuk Disasi-nál az determinálta azt, hogy az a francia B-válogatott nem lesz annyira jó a csoportkörben.
Ennyire részletesen azért nem figyeltem. Védelemben azért annyira nem szoktam így kielemezni, de tény, hogy hát pont Disasit az éppen ráadásul jobb oldali védőbe teszi be. Most ugye hát Pavár szépen félre lett rakva. De mondom még egyszer, nem fog hozzányúlni ez a 11 plusz 2-3 ember max, akivel kalkulál Deschamps. Angolok egyébként hasonlóan néznek ki, hasonlóan a szélső gyors játékosokra építenek annyi különbséggel, hogy ugye Zsirus statikusabb játékos, ugye Kén meg ugye egyértelműen lépeget visszafelé hát mélységbe.
Sokszor már, mélységirányító.
Ott már egy picikét ilyen Griezmann típusú játékot vállal fel, ő is iszonyat játékintelligens, nagyon jó testfelépítése van, nagyon jó tudja megtartani. Hasonlóan egyébként látunk többek között mi együtt olyan Tottenham mérkőzést, ahol erre építettek, ugye, hogy kontrajáték volt, ő meg tudja tartani, és utána mélységből a középpályáról, illetve a széléről indultak a gyors játékosok.
És ez amit egyébként most... a Tottenhamben szóval megcsinál, az például Foden zseniálisan le tudja játszani most az angol válogatottban.
Igen, nagyon sajnálom, most Sterlinggel történt, ami történt, de Foden sokkal szívesebben nézem, és sokkal látványosabb a játékos, sokkal hatékonyabb, kreatívabb játékos. Úgyhogy egyértelmű, hogy vele erősödött a csapat, még jobban előrefelé, középen ugye Bellinghamről beszéltünk már többször, iszonyatos, hogy most csúcsosodik ki így a karrierje, és még mindig milyen fiatal, úgyhogy ők is nagyon-nagyon jól össze vannak rakva, de azért rácsatlakoznék arra, hogy ott a védelemben, főleg középen azért vannak olyan bizonytalansági tényezők, amik azért még azért sok kérdőjelet hagynak.
Én azért azt úgy látom magam előtt, ahogyan Fodent vagy a másik szélen ugye
Szakát
megfogja valahogyan a francia védelem, mert azért Theo Hernández kifejezetten gyorslábú.
Föl vannak nekem itt írva párosítások, ugye Fodent, Koundé. Hát az életveszély lesz.
Az életveszély, de a másik oldalon azért, hogyha nem vált mondjuk három védőre Southgate, akkor azt a Mbappé Walker, de még Shaw és Dembélé között is akkora sebességkülönbség, hogy ott azért sokkal sebezhetőbb tényleg az angol védelem.
Nagyon-nagyon érdekes lesz, egy óriási taktikai csata várható. Azért mind a két csapat egy picit óvatosabb lesz szerintem. Igen, említettük, hogy a nyolcad döntőnél kezdődik a világbajnokság, de valójában most fognak olyan párosítások lenni, ahol nem tudod egyértelműen azt mondani, hogy igen, ez a csapat itt most tovább jut. Ha belegondolunk, tegnap várható volt, hogy a lengyeleket a franciák megverjék, az angolok megverjék Szenegát, de most már innentől kezdve a napi forma, a csapatjáték, a taktikai döntések, és sok olyan nüanszi dolog, amit előre nem lehet így megtervezni.
Ha már emlegettük ezt a négy szélsőt, szeretném, hogy rangsoroljátok. Ti hogy látjátok? Foden, Saka, Mbappé és Dembélé. Ezt a négyet erős sorrendben hogy pakolnátok föl?
Hát szerintem nem lehet kérdés, hogy Dembélé az első. Na jó, nem. Tehát Mbappé első helye az szerintem megkérdőjelezhetetlen. Az említett kreativitás és az állandó veszélyforrás, és egyébként nagyon komplex a Fodennek a játék, én ezért is őt teszem a második helyre, mert amellett, hogy tegnap gyakorlatilag mindhárom angol gólban benne volt, ugye kettőt ő maga készített elő, a harmadiknál pedig az ő sarkazásából indult meg az a gyönyörű angol támadást. Ő tényleg egy olyan komplex játékot tud hozni, hogy szélsőként, de akár középső középpályásként, támadó középpályásként, hamis kilencesként gyakorlatilag bárhová tudod rakni. És ő is nagyon fiatal még, tehát nálam ő van a második helyen. A harmadik, negyedik hely az nagyjából nálam 50-50 Saka Dembélé. nagyjából ugyanazok a képességek, ugyanaz a indulósebesség. Őket nehéz nagyon megkülönböztetni, talán valamivel, ha az aktuális formát nézzük, Saka előrébb tart, hiszen már ugye 3 gólos a VB-n, és ugye ebben a szezonban az Arzenálban is kiemelkedően teljesít. Dembélének a teljesítménye meg hagy egy kis kívánivalót maga után, de abszolút, ha csak a képességeket nézzük, akkor szerintem 50-50 Saka Dembélé.
Tippelnem kell nekem is. Igen, most ketté kell választani.
Nem tippelned, meg.
Az idei, most úgymond a VB-n mutatott formájukat nézzük, vagy az összképet nézzük, akkor nyilván most az első helyről ne beszélgessünk. Utána meg akkor adok a 3 ezüstérmet.
Nem teheted meg. Nem engedem meg.
Jó, akkor részletezzük. Foden komplexebb játékos, mint Dembélé, mert Foden tud jobb oldalon, bal oldalon is játszani, akár már majd ahogy jön a meccs rutin, szerintem majd 10-es pozícióba is be fogják tudni rakni. Úgyhogy ilyen szempontból ő kiismerhetetlenebb. Dembélének a játéka azért nagyon-nagyon oda a szélére szorítkozik, és ott egy rutinos, tapasztalt védő azért könnyebben meg tudja oldani a semlegesítését. Saka meg óriási formában van most, azért nem raknám őt a negyedik helyre, egyébként őt raknám a negyedik helyre ebből a négyesből, de most olyan extra formát mutat a világbajnokságon, hogy ő is megérdemli azt, hogy azt az ezüstöt odaadjam neki.
Abszolút, Mbappé nyert, ez a lényeg. De hát ez nem is volt kérdés szerintem.
Na jó, de ki fog nyerni szombaton 20 órakor?
Ez egy taktikai harc lesz, ami tényleg a nüanszokon fog múlni, ahogy mondta is az Alán, ugye 3 védő vagy 5 védő az angoloknál, ki fog játszani középen, valószínűleg ezek után Foden és Saka marad a két szélén. Ugye nagy kérdés, hogy a franciák összeállításában ugye például Harry Kane-nek a játéka, ugye ő mélységirányító, visszább játszik, ráállítasz egy középpályást, nem állítasz rá, kivonsz egy belső védőt, akkor kivonod a forgalomból a belső, tehát hogy ezek olyan apróságok, meg olyan finomságok, amiket tényleg csak a meccs kezdete előtt, vagy a meccs kezdetén lehet majd megmondani, megnézni. Én arra számítok egyébként, hogy kevés gól és nagyon nagy taktikai csata lesz. Nem tudom megtippelni, és tényleg mindkét csapat nagyon jól nézett ki most a 8-döntőn. Egy egyéni villanás fogja szerintem eldönteni, ami mindkét csapatban benne van.
Franciaországot várom továbbjutóként természetesen, de ahhoz nekik csúcsforma közeli játékot kell produkálniuk, mert Anglia most nagyon elkapta a fonalat, nagyon jó formában vannak, ők is nagyon jó, a taktikájuk is jól működik, a játékosoknak a teljesítménye is rendben van, erőnlétük is nincs probléma, úgy itt fontos azért itt, hogy ebben a folytonosságban, hogy a csoportmérkőzések után úgy gyerek ki, hogy azért nem kellett minden energiádat elpazarolni arra, és maradt erejük, ugye a játékuk is rendben van. Kíváncsi leszek például a franciáknál, hogy ugye sokat arról beszélgetünk, hogy jó, erős és gyors az angol támadó szekció, és hogy akkor most például Varant bent hagyja, mert ő most azért biztató játéka volt neki most már tegnap, de még Tunézia ellen már le kellett cserélni, ott nem volt annyira jó. Úgyhogy sok olyan kérdőjel van, ami miatt még ezt így nehéz megmondani, de ha mind a két csapat csúcsformában lesz, és mind a két csapat azt a teljesítményt tudja hozni, akkor én azt gondolom, hogy Franciaország esélyesebb.
Ma 2 meccsel folytatódik a program, Brazília, Dél-Korea, illetve Japán és Horvátország. Két ázsiai együttes azért komoly meglepetést okozott a csoportkörben. Okozhatnak-e ma?
Brazília ellen nem hinném, horvátok ellen talán.
Brazília tovább jut és esélyeshez méltóan. Adott esetben Neymar nélkül szerintem ezt még Csicsi ezt a meccset megadja neki, hogy pihenjen, és az a Boca az azért nagyon nem nézett ki jól. Annak rendbe kell jönnie a negyed döntőre, tehát szerintem Neymar fog kapni egy pihenőt, és ezt nélküle is azért nem azt mondom, hogy új gyakorlat, mert azért fegyelmezett, meg szervezett Dél-Korea, de azért a braziloknak ezt hozniuk kell. És a japán-horvát meccs az, ami a talán az nálam is egy nagyon nagy talán. Én azt gondolom, hogy a 4 évvel ezelőtti tornát alapul véve ez egy nem rövid meccs lesz, de inkább hosszú. És nem mondanám esélytelennek a japánokat, egyébként az Indexnek csináltunk egy szavazást ma reggel, és ott az olvasóinknak közel 1/3 azt várta, hogy a japánok jutnak tovább a horvátok ellen. Tehát, hogy én nem várom a japán továbbjutást, de az biztos, hogy szerintem egy hosszú és izgalmas meccs lesz, aminek a végén szerintem a horvátok fognak örülni.
Hát azért ez a Horvátország nincs se Spanyolország, se Németország szintjén. A japánok meg a csoportban megverték mindkettőt.
De ez már nem a csoportkör.
Szerintetek igaz a teória, hogy a spanyolok azért picit elengedték azt az utolsó csoportmeccset?
Én nem értek ezzel egyet. Azért lehetett látni Luis Enriquének a fejét ott mérkőzés közben, milyen ideges volt, és tényleg volt egy, nem tudom, másodpercekbe lehetett számolni, vagy percekbe talán, amikor kiesésre
álltak. Kb. 2 perc.
Nem hiszem, hogy ezt a hibát elkövették volna. Tényleg meg volt az esélyük, hogy kiessenek, úgyhogy nem hiszem, hogy ott taktikáztak volna. Utólag persze ezt könnyű belemagyarázni, de én azt gondolom, hogy a németek se mutogattak erre a spanyolok irányába, úgyhogy szerintem ezzel nem kell foglalkozni. Horvátországra visszatérve azért Modricéknak az a tapasztalatuk, az a rutinjuk. Emiatt is gondolom azt, hogy ők azért, ha nagyon-nagyon kielemzik a japán játékot, és egyébként, ha megnézzük a japán játékot, akkor azért inkább arról van szó, hogy a japán azért nem nagyon dominálja a mérkőzéseket, hanem megfogják azokat a szakaszokat, amikor kis túlzással ugye semmiből rúgtak egy gólt, és akkor ugye lendületbe jöttek, és akkor tényleg olyan kockázatot felvállalva mentek, rohamoztak, amikor ugye már rá is voltak kényszerítve. Itt azért más lesz, itt egy meccsről beszélünk, itt egy továbbjutásra tért, itt nincs lehetőség javítani utána, úgyhogy érdekes mérkőzés lesz, de én azt gondolom, hogy ez nyilván esélyesebb Horvátország, de az a sebesség, amivel Japán tud játszani, hogyha felvállalja ezt a bátor kockázatos játékot, azért akkor egy nagyon élvezetes derbi lehet belőle.
Meglátjuk, hogy 20% körül labdabirtoklása lehet egy VB3-at is nyerni, 3 mérkőzést, Japán 2-nél jár, ezzel már történelmet írt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy segítettetek elemezni az előző 2 nap eseményeit. Ez volt az Index Sportcast VB Extra különkiadása. Legközelebb szerdán találkozunk, akkor véget érnek a 8-at döntők, és kristályosodni fog előttünk az út. A mikrofonnál Ilkó Miklóst, az Index főszerkesztőhelyettesét, illetve Zombori Zalánt, korábbi válogatott labdarúgót, sportmenedzsert hallották.
Köszönjük szépen, tartsatok velünk legközelebb is.
A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd.
Beaton Studio. A műsor a Beaton partnere.